Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úré a Föld, és ami azt betölti. A Föld kerekség, és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak öröm újjongással. Énekeljetek áhítatos, szép éneket. Mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken. Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Kegyelemért könyörgök Istenem. Bűneim erőt vesznek rajtam. Hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad, éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt a bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk, Istenünk, aki előtt nyitva van minden szív, és aki előtt semmi el nem titkolható. Tisztítsd meg szívünk szándékát szent lelkeddel, hogy igazán szeressünk téged, és méltóképpen dicsérjük szent nevedet, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgassátok meg azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt, s amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 6. fejezetében a 19-től a 23. versig a következőképpen. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitok a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába álltak, úgy törvénytelenné lettetek, így most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyetek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett az akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek a vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Boldogok, akik hallgatják és szívükben meg is tartják Istennek szent beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, mondjuk el közösen minden keresztény közös hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Topoklókra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk! Hálatelt szívvel állunk meg előtted, most, hogy összegyűjtöttél minket, hogy lelki táplálékot csepegtess nekünk akaratod szerint. Kérünk, küld szent lelkedet, és tégy minket készé arra, hogy ezt a táplálékot, ezt a lelki kenyeret méltóképpen fogadjuk, és áldássá váljék egész életünkben. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amelyet megírva találunk Márk evangéliumának 8. fejezetében, az 1-től 10. versig következőképpen. Azokban a napokban, amikor Jézust ismét nagy sokaság vette körül, és nem volt már mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Honnan tudna bárki is ezeket kenyérrel jól akatni itt a pusztában? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. Azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak. Azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Sokan tolonganak Jézus körül. Mind éhesek. Szomjasak is. Mindenki akar magának egy részt. Egy szeletet, egy kortyot, egy harapást. Jól akarnak lakni, de nem akármivel. Nem esznek meg bármiféle szemetet, amit elévük tennének. Ezek az emberek a csoda ízére vágyódnak. A csoda ízére, amire nem akármelyik szakács képes. A szakácsnak ugyanis számolnia kell nem csak a mennyiséggel, hanem a minőséggel is. Kell ugye, hogy jusson és maradjon is bőségesen. De figyelembe kell venni továbbá a különböző ízléseket is. Ezek ugyanis nem esznek meg akármit. Azok válogatás nélkül behabzsolnak bármit, de minden esetre mindannyian türelmetlenül várják, hogy mit főz ki ebből a helyzetből a mennyei séf. Mondják, korábban megcsinálta már ezt 5000 embernek is, talán 4000 emberrel se lehet gond. Hiszen mai igényben 4000 ember várja a csodát. Ma reggel is várjuk a csodát. Igaz, kicsit más létszámmal, de a cél ugyanaz. Ezt a csodát akarjuk megragadni, a 2 kezünkkel magunkhoz venni, a szánkhoz emelni, beleharapni, megízlelni, megrágni, megemészteni. Erőt akarunk meríteni ebből a csodából. Egy szeletet akarunk belőle. Egy kortyot, egy harapást. Bele akarunk kóstolni a mennyei lakomába, de ugyanakkor ismerjük emberi oldalunkat, gyengeségeinket, melyek visszarántanak, visszahúznak minket a földre. Bár éhezünk és szomjazunk az igazságra, lelki túlsúlyunk miatt nem vagyunk képesek elérni azt. Még csak meg se tudjuk közelíteni. Nyújtjuk a kezünket, sóvár tekintetünkkel várjuk, de nem lehet a miénk. Magunktól nem. Ezért tolakodunk ilyen sokan Jézus személye körül, vakbuzgók, reménytelenek, szkeptikusok, kereső emberek, bűnösök. Várjuk, hogy mi lesz ebből. Bár az emberek nem mondják ki, Jézus mégis látja a szükségleteiket, hiszen Jézus az emberek szívében lát. Ismét sok személyre kell megterítenie, állapítja meg magában. Vajon emlékszik még valaki az előző kenyér csodájára? Az 5000 ember megvendégelésére? Vagy bármelyik csodájára, amit az emberek javára tett? Netán van itt valaki a sokaságból, aki repetázni jött? Azt kell mondanom, kedves testvérek, bárcsak így lenne. A tanítványok kérdéséből láthatjuk, hogy még ők maguk sem különböznek a történetben statisztáló 4000 embertől. Ezek a tanítványok semmit sem tanultak tanítványságuk alatt az mennyei dolgokról, de ugyanakkor semmit sem felejtettek el a gyarló földi létükből. Ők is tanácstalanok, ők is keresők. De ott vannak ők is, a tanítványok, csupa nagy ember, nagy komplexusokkal. Ők is éhesek és szomjasak is, de kicsit irigykedve tekintünk rájuk, mert ők legalább nap mint nap a mester körül lehetnek. Ott sürgülődnek körülötte, fontoskodnak, és talán élvezik is egy kicsit, hogy ilyen fontos embereknek tűnhetnek, hogy ott sütkérezhetnek Jézus tündöklő fényességében. De talán tervükre van a sokaság is, hiszen felismerik, hogy semmivel sem különböznek tőlük. Talán terhükre vannak, mert ugyanúgy az elveszettségüket juttatja eszükbe ez a 4000 arc, ez a 4000 éhes száj. Ezek a tanítványok meglehetősen keveset értenek még ebből az egész Jézus követésből, és amúgy is csomó bajuk van a logisztikával. Könnyen beszél ez a Jézus, hiszen manapság nem neki kell jól lakatnia ezt a rengeteg embert. Könnyen beszél ez a Jézus, nincs gondja az egyház fenntartással. Vagy mégis? Sokan mondják, hogy keresztények vagyunk, a szeretet vallása láthatatlanul, vagy láthatóan, de Jézuséi vagyunk, Krisztuséi hozzátartozunk. Vasárnaponként, de gyakran más alkalmakkor is, itt sürgülődünk a templomban, itt sürgülődünk Jézus körül. Vannak, akik csak kíváncsiságból, de vannak, akik megszokásból, ahányan vagyunk, annyiféle módon. Vannak, akik még nem mertek belekóstolni a csoda minden más, minden értelmet meghaladó ízébe, és vannak, akik már jócskán elteltek vele. Így megy ez, kedves testvérek, amikor a farizeus és a vámszedő ül le egymás mellé a templomban. Mind a kettő a csodára vár, de máshogyan. Mindennek ellenére Jézus mindannyiunk számára szeretne valami különleges specialitással kedveskedni. És kíváncsian várjuk, hogy mi lehet ez a különleges recept. Nem tudunk sokat, hiszen tanítványok vagyunk. Nem tanultunk, de nem is felejtettünk. Pontosabban csak annyit tudunk, amennyit Jézus, az Isten fia elmondott nekünk ebből a mennyei receptből. Tanítványok vagyunk, a féle kukták a mennyei séf körül. Csak annyit tudunk, amennyit a séf ránk bízott. Igyekszünk ennek megfelelően meghámozni, amit meg kell, kihámozni, amit ki kell, és közben mindenki igyekszik valami beleadni a közösbe. Hét kenyeret, néhány apró halacskát, vagy ha más nem, önmagát, a saját személyiségét, a saját világát, a saját gondolatait, érzéseit. És gondoljuk, hogy ennyi alapvető hozzávaló biztos, hogy kell hozzá. Az egyéniségek íz és aroma világa mellett azonban szükség van még a testvéri közösség összetartó kovászára is, hiszen enélkül az egész szétfolyik, és élvezhetetlenné válik. És ha mindez megvan, akkor hozzá is láthatunk, hogy kisüssünk belőle valamit, lehetőség szerint valami jót. És közben figyeljük a mennyei séf mozdulatait. Láthatjuk, hogy Jézus megint középen van, de nem mutatványozik. Megérkezően a templomban azt figyeljük, hogy ezen a vasárnapon mit főz ki nekünk a mester? Tolongunk egy kicsit, persze csak illedelmesen, lássuk Jézus minden mozdulatát, hogy mit művel az életünkkel. Milyen ízekkel kedveskedik ma, a mai vasárnapon nekünk. Mit csinál most? Mit tervez az életünkkel? Csak a kezét figyeljük, mert lehet, hogy csal, mondják a kétkedők. Vagy mégis isteni hatalma lenne? Képes lenne változtatni az elrontott ételeken is? Az elrontott életeken is? Bizonytalankodunk, hiszen mi nem tudjuk magunktól, hogy mitévők legyünk. Vannak ugyan halvány elképzeléseink a gyülekezet szervezés, a gyülekezet vezetést illetően, de nem látjuk kristálytisztán, hogy mi teszi nem pusztán fogyaszthatóvá a közösségi életünket, hanem éltetővé és kívánatossá is. Jó lenne belelesni, belekukkantani abba a mennyei receptkönyvbe, amiből Jézus mindig kifőzi azt, amire az embereknek valójában szüksége van. Mint amire a 4000 embernek szüksége van. Meg előtte az 5000 embernek, meg annak a nagyon sok embernek, aki találkozott vele, megemlítve vagy névtelenül, de ott van a Szentírás lapjain. Vajon Jézus ott van-e a mi életünk receptkönyvének lapjain? Csak a szükségeinkre figyelünk. Ez a legfontosabb. Mert szükség mindig van. Legtöbbször arra, amit mi fontosnak vélünk, de valójában csak egyre, egy falatnyi csodára. De hol itt a csoda? Most már nagyon érdekel minket ez a titok. De Márk evangélista nem írja le a kenyérszaporítás pontos receptjét. Bármilyen jól jönne nekünk ebben a nagyon furcsa, nagyon elfajzott világban, egy ilyen mennyei recept, nem olvashatunk róla. Vagy talán mégis a sorok között talán találhatunk utalásokat rá? Bizony, láthattuk, hogy Jézus nem kér, hanem hálát ad. A mennyei atya ugyanis már ismeri szükségleteinket, jóval azelőtt, hogy kimondanánk, vagy akár csak ezekre gondolnánk. Vajon mi felismerjük-e a mennyei atya csodás szeretetét, gondviselését Jézus történetében, vagy életünk megoldott problémáiban? És ami a legfontosabb, felismerjük-e a mennyei atya szeretetét magában Jézus Krisztusban, aki az igazi csodát mutatta be, testét és vérét adta, hogy nekünk ne csak ételünk, kenyerünk és borunk legyen, hanem mennyei életünk is. Az örök mennyei étel mellé örök mennyei életet is adott. És mi tanítványok is részeseivé válunk ennek a csodának. Szépen fokozatosan, de megértjük, hogy mit tervez velünk a Mester. Részesei vagyunk a csodának, amikor Jézus nekünk adja, a kezünkbe helyezi a hozzávalókat. És mi is a recept részesei összetevőivé válunk, amikor Jézus felé fordítjuk sóvár tekintetünket, amikor egyedül csak is hozzáfordulunk, hogy üres kezünket, üres szívünket megtöltse, hitünk szerint gazdagon. Hozzáfordulhatunk bizalommal minden nap, és ő megadja azt, amire nekünk és másoknak is, fele barátainknak szüksége van. És még valami. Márk evangélista arról sem ír, hogy ez a 4000 ember akár csak egy szóval is megköszönte volna Jézusnak ezt a nem mindennapi csodát. Hogy jól akadta őket szinte a semmiből, 7 kenyérből és néhány apró halacskából. Vajon mi mennyivel jobban el vagyunk látva mindenféle földi jóval? Ne felejtsünk el ezért is hálát adni minden nap. Ámen. Ezért imádkozzunk. Hálát adunk most neked, mennyei atyánk, mindazért a jóért, amit embertársainkon keresztül cselekedtél velünk. Hálát adunk a nehéz és a könnyű napokért, az örömteli és a szomorú pillanatokért is. Hálát adunk neked azért, hogy bármikor, bármiért fohászkodhatunk hozzád a te fiad Jézus Krisztus nevében, te pedig meghallgatsz minket kegyelmesen. Hálát adunk a csodáért, amelyet a Jézussal való közösségben, az ő testében és vérében élhetünk át. Hálát adunk a keresztségért is, amivel magadhoz fogadsz bennünket, gyermekeidet. Így kérünk téged, áld meg minket. Amen.
Talán többen tudják a gyülekezetből, talán többen nem, hogy 2017. augusztus 15-tel az iskolaelkészházas párunkat, Kárnyácki Esztert és Szőlési Istvánt a püspök úr Pilis városába helyezte gyülekezeti lelkészeknek. Ez a hír meglepetéssel ért minket, megértéssel, de szomorú szívvel fogadjuk. Részben kis öröm is vegyül ebben, mert azt jelenti, hogy a püspök úr alkalmasnak tartja őket, hogy egy nem könnyű helyre Pilis gyülekezetébe tegye őket gyülekezeti lelkésznek. Szomorú a szívünk azért, mert egy éve vannak itt, és megszerettük egymást. Az iskolák, a gyerekek, a pedagógusok szívükbe fogadták őket, ők is szívükbe fogadták az iskolákat, a gyerekeket, pedagógusokat. Ugyanígy szerves részévé váltak a gyülekezetünknek, a legkülönbözőbb alkalmakon szolgáltak, és úgy gondolom, hogy egy picit azért ez alatt, az egy év alatt is, bár nem nyíregyházi származásra, de nyíregyházévá váltak. Megértjük a püspök úrnak a döntését, mert nagyon nagy szükség van Pilisen két gyülekezeti lelkészre. Áldást kívánunk nekik, azt kérjük, hogy Isten legyen velük az útjaikon, kövesse őket, vezesse őket, vezesse a gyülekezeteket sok-sok megtérésre. Egy ír áldással szeretnék elköszönni tőletek. Az Úr legyen előtted, hogy jó utat mutasson neked. Az Úr legyen mögötted, hogy megóvjon gonosz emberek cselekvésétől. Az Úr legyen melletted, hogy karjába zárjon, ha veszély fenyeget. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen benned, hogy bátorítson, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy védőfalként körbefogjon, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megálljon téged. És hogy ne csak az emlékeket vigyék magukkal, két könyvet is szeretnék adni nekik emlékül. Hadd kezdjem, hogy nem akartok egy-egy mondatot mondani.
Nagyon szépen szeretnénk ezúton is megköszönni a gyülekezetnek és az iskoláknak azt a befogadó szeretetet, amellyel bennünket itt fogadtak, segítettek az első évnek a nehézségeit és a kérdéseit megoldani. Mindig szeretettel fogunk gondolni a nyíregyházi gyülekezetekre és a nyíregyházi iskolákra. Köszönjük szépen!
Én pedig csatlakoznék az előttem szólóhoz, mert mindent elmondott is. Ugyanezt gondolom, ugyanezt érzem, Eszter a szívemből beszélt, és egy szeretnék én is elköszönni a testvérektől, Erősvár a mi Istenünk.
Keresztelőre készülve a 296-os számú énekünket énekeljük el közösen. békesség néktek. Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek gyülekezetébe ezekkel a gyermekekkel, hogy a szent keresztség áldásában részesüljenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt meglátta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta a tanítványaiknak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el ezért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves ünneplő család, hallgassátok meg azt az igét, amelyet a ma ünnepi alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk a korintusiakhoz írott első levélben, az első fejezet 9. versében. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Azt szokták mondani, hogy a család a leges, legkisebb társadalmi egység. És a család akkor lesz valójában család, hogyha megszületik a gyermek. Hiszen, hogyha csak egy férfiről és egy nőről beszélünk, akkor házasságról, párkapcsolatról beszélünk. De hogyha megszületik a gyermek, akkor lesz valójában család ez a közösség. Akkor már nem ketten vannak, egy férfi meg egy nő, hanem hárman. Megszületik az a csoda, aki családdá teszi ezt a szövetséget. A férfinek és a nőnek a szövetségét. És ez a csoda, ez a minden napokban is megmutatkozik. Egy olyan csoda, amely sokszor nevetésre készteti az embert. Bizony sokszor előfordul az is, hogy sírás is kicsordul, de olyan csoda, amelyre minden napon rá lehet nézni. A szemének a csillogására, a mosolyára, a kérdéseire, arra, hogy már mennyi mindent tud, milyen sok mindent tanul napról napra. Ilyen csoda egy gyermeknek a születése. Ilyen csoda, amikor egy gyermek ránk mosolyog, ránk néz, kimondja a nevünket, apának vagy anyának szólít bennünket. És egy családban nagyon-nagyon fontos a szereteten túl a hűség. Ugyanúgy, ahogy egy párkapcsolatban, egy házasságban a házastársak örök hűséget fogadnak egymásnak, ugyanúgy egy családi kapcsolatban is a hűség nagyon-nagyon fontos. Hogy kitartsunk egymás mellett akkor is, amikor bizony nehéz napok jönnek. Amikor nyűgös a gyermek. Amikor nehéz dolgokat kellene megcsinálni, megtanulni, amikor talán nincs is kedvünk az egészhez. Ilyenkor nagyon-nagyon nehéz hűségesnek lenni. De Isten azt mondja magáról, hogy ő egy hűséges Isten. Folyamatosan életünk minden egyes pillanatában velünk van. A szomorú események között is, és most itt ebben a vidám pillanatban is. Itt van velünk, és az áldását készíti a számunkra. Pál apostol így fogalmazott: hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Bizony, ez a hűséges Isten volt az, aki egészséggel ott van ebben a családban, ott volt a nehézségek között, amikor bizony nehéz pillanatok érkeztek az életben. Ott volt mindig, amikor szükség volt rá, mert ő egy hűséges Isten. És elhívott titeket ebbe a templomba is, hogy megkereszteljük ezeket a gyermekeket. De bizony, a feladatok itt még nem érnek véget. Mert nem csak járni kell megtanítani, beszélni, számolni, összeadni, az élet fontos dolgaira kell megtanítani ezeket a gyermekeket, hanem bizony be kell nekik mutatni, meg kell nekik mutatni ezt a hűséges Isten, aki titeket is elhívott, és remélhetőleg őket is elhívja majd az ő házába, a vele való közösségre, mert bizony ennek a hűséges Istennek az életetek minden egyes pillanatában gondja van rátok. És adja Isten, hogy ti se felejtsétek el sose, hogy hűséges az Isten. Ti magatok is hűségesen álljatok oda mellé, járjatok el a gyülekezetbe, a templomba, és köszönjétek meg neki azt a rengeteg áldást, amit tőle kaptatok, és még amit kapni fogtok életetek az összes pillanatában. Hiszen az Isten, ami Urunk és parancsolónk, aki az életünket adta, soha nem hagy el bennünket, ő mindig velünk van. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermekek nevében. Kérdem tőletek hiteteket, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztény egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy egy gyermek a szent keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok a gyermek hívő keresztényi növekedéséről? Vállaljátok-e? Most azt kérném, hogy a szülők vegyék a kezükbe a gyermekeket, és térdeljenek az Úr oltárához. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható, irgalmas Istenünk és Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk, hogy a szent keresztségben ezeket a gyermekeket is egyesítetted egyetlen Urunkkal és megváltónkkal. Gyermekeddé fogadtad őket, hogy az országod örökösei legyenek. Kérünk, tarts meg ezeket a gyermekeket ebben a kegyelemben, hogy jó tetszésed szerint nevelkedjenek az igaz hitben és az Isten félelemben. Hozzád hűek maradjanak mindvégig, s végül helyossanak a hívők mennyei üdvösségére, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható Isten, ébresz bennünk hitet, s láttasd meg velünk az örök élet beszéde a Te igéd, amely a mindennapi életünket is boldoggá teszi, hogyha engedelmesen tudjuk követni ezt az útmutatást. Istenünk, köszönjük Neked, hogy ma is hívtál bennünket erre a mennyei lakomára, ahol a Te áldásodban, a Te igédben részesülhetünk. Kérünk Téged, hogy tégy minket erőssé és készé, hogy életünk minden egyes pillanatában csak hozzá tudjunk fohászkodni. Tőled kérjünk erőt és kitartást, hiszen tudjuk, hogy Te hűséges Isten vagy. Így kérünk, hogy áld meg ezeket a gyermekeket, akiket ma a Szent Keresztségben részesítettünk. Áld meg családjaikat, rokonaikat és ismerőseiket, hogy mindannyian a Te szeretetedben tudjanak élni. Soha ne feledjék el, hogy milyen hatalmas ajándékot adtál nekik. Segítsd őket, hogy tudjanak hálát adni, és hogy ezek a gyermekek is a Te közeledben tudjanak növekedni, hogy életük minden egyes pillanatában tudják azt, hogy Te gondot viselsz róluk. Így áld meg gyülekezetünket is, annak minden egyes tagját. Segíts bennünket, hogy másoknak is el tudjuk vinni a jó hírt, az örömhírt, az evangéliumot. Tudjunk hívogatni, és tudjunk úgy beszélni rólad, hogy mások is megérezhessék, megízlelhessék, jó a Te közeledben lenni. Így áld meg városunkat, egész Magyarországunkat, minden keresztényt ezen a világon és az egész világot. Te látod, Istenünk, milyen sokan sóvárognak utánad, milyen sok ember szenved, nélkülözik. Sokszor nem látják és nem veszik észre, hogy Te ott vagy velük. Segítsd őket, adj nekik vigasztalást. S adj vigasztalást a betegeknek, a szomorkodóknak, a gyászolóknak is. Segíts, hogy meglássák a Te vigasztaló kegyelmedet, a Te erődet, a Te szeretetedet. Istenünk, Te látod és Te tudod, szívünkben mennyi minden öröm és hála van a mai napon, de milyen sok kérdés, milyen sok kívánság, és talán milyen sok szomorúság is van bennünk. Segíts bennünket, hogy amikor most együtt imádkozunk, ezeket mind eléd tudjuk vinni. Hallgass meg imádságunkat, amikor most együtt, egy szívvel így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Istenek népe, végezetül vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet.